Nagyságos asszonyom, kuglófasz!
Kedves hallgató! Most következő műsorunkban az 1920-as évek illemét vetjük össze a 60-as évek társasági viselkedésével, hazai szerzők idézeteinek segítségével. Hallani fogják, miféle sokkoló változásokon esett át szegény honfitársunk, ha ezt követni akarta, és muszáj volt neki, mindössze néhány évtized alatt. Csoda-e hát, ha ma ott tartunk, ahol tartunk? És hogy hol is? Az döntse el ön, kedves hallgató. Második rész. 1920.
Tévedés azt hinni, hogy minél nagyobb a cselédség, annál nagyobb kényelem, rend van a ház körül. Sokkal nagyobb eredményt mutat fel a kisebb számú, de észszerű beosztással dolgozó, helyesen ellenőrzött cselédség. Cselédeket idegen jelenlétében nem illik korholni, ez sérti, elvadítja őket, az idegennek pedig kellemetlen. A helyesen alkalmazott dicsérettel jobban ösztönözzük őket, mint szidással. Nem szabad megfeledkeznünk jogos kívánságaik teljesítéséről. Alkalmat kell nekik adni a tisztálkodásra, időközönként fürdés, ruházatuk rendben tartására, szórakozásra és a többi. Ha a cselédekkel beszélünk, a családtagokat ne keresztnevükön és az idegeneket sem egyszerűen vezetéknevükön említsük, hanem az őket megillető címükön.
A szobalányt, szakácsnőt keresztnevén, a házvezetőnőt vezetéknevén szokás szólítani.
A szolgaszemélyzetnek nem szabad megengedni, hogy a lakószobákban ingújra vetkőzve foglalatoskodjék. Az utóbbi esztendőkben, mióta a pénz beteg, a cselédkérdés sokkal nehezebb probléma, mint azelőtt. A bonton sokat engedett a régi jó idők követelményeiből, egy szigorú szabály azonban minden körülmények között fennáll, a cseléd legyen tiszta, tetszetős megjelenésű.
Bizalmaskodni cselédekkel nem való. Úrinő a cseléd jelenlétében családi ügyeket nem tárgyal, és érzelmi kitöréseit elrejti előle.
Nincs illetlenebb, mintha fiatal házasok a cseléd szeme láttára enyelegnek. Ha több női cseléd van a háznál, a családfő ügyeljen rá, hogy egyikhez se legyen nyájasabb, mint a többihez. A cseléd ragaszkodását pénzen nem lehet megvásárolni, szeretet kell hozzá.
A cselédek érdek által megszelídült ellenségeink.
Ha táncvigalomra kapunk meghívást, fekete ruhában vagy frakban jelenünk meg. Ha magyar ruhát öltünk, fekete Attila, világos színű nadrág és mellény aranyrojtos fehér nyakkendővel képezheti díszöltözetünket. Ami minden esetre szebb és díszesebb, mint a frak. A kesztyű fehér. A kitűzött órában jelenjünk meg, sőt, inkább kissé később.
Az 5 órai teán 5 o'clock tea. Az érkezőket nem jelenti be a személyzet. A vendégek látogatóöltözetben jelennek meg, nem ülnek egy asztalhoz, hanem mint látogatásnál szétszórtan foglalnak helyet. Teát és teasüteményt szokás felszolgálni. Teázáshoz legalább a jobb kezünkről lehúzzuk a kesztyűt. Az egész összejövetelt fesztelenség jellemzi. 10 percnyi ott tartózkodás után már távozhatunk, de a jókedvű társaság a vacsora idejéig, sőt, esetleg hajnalig is ott maradhat.
táncot, sing, 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 sing. Fred Astaire kreálta, s azóta bejárta az egész világot, sing, 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 sing. S mert a tánchoz kell a frak vagy a dupla soros smoking. Három inget is letáncolt, s mégsem mondott, hogy shocking. Pardon, hogy bocsánat, tick, most nézd a bokámat, tick. Úgy hívják e táncot, sing, 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 sing. Ezt járja a buhába az egész, sing, 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 sing.
A társas táncoknál, melyek bizonyos figurákból állanak, ne igen legyünk szórakozottak. Ez csak zavarhatná a mulatságot. Nagyobb hiba lenne azonban az ellenkező, ha táncmesteri pontossággal táncolnánk az egyes fordulókat. Mindig azt ássák rajtunk, hogy a tánc reánk nézve csak mellékes. A mulatság ellenben fő dolog. Ezért teszi kötelességünk ki az illendőség azt, hogy táncosnőnket eközben kellemesen mulattassuk. Tánc után táncosnőnket mindig helyére kell visszavezetnünk, hol kifejezhetjük köszönetünket, és ahol szokásos, kezet is csókolhatunk. Egyik vagy másik táncmulatságot arra használva, hogy társalgásunkkal nem táncoló idősebb hölgyeket, ha bár csak futólag mulattassunk, még inkább kedvelté tesszük magunkat.
Ha életesebb nőt kérünk fel a táncra, tapintatossággal kell bírnunk, hogy ne legyünk nagyon tolakodók, és ha tagadó választ kapunk, abba megnyugodjunk. Mert különben, ha az illetőnő mégis elhatározna magát a táncra, annak a kellemetlenségnek lehetnénk kitéve, hogy táncosnőnk vagy kijött már a tánc gyakorlatából, vagy a mai divatos táncokban nem bír jártassággal. Tánc közben kerülnünk kell a hanyagkéztartást. A karok ne feküdjenek a testhez símulva, de ne is lóbálódzunk azokkal. A karok mozdulatai könnyűek és kellemesek legyenek. Táncos nők felkérésekor vagy a tánc után visszakísérésnél kerüljünk mindent, mi az erőltetettség vagy a hizelgés látszatával bírna, és úgy szintén tánc közben is. A táncos nő kezét nem szabad szólítva tartanunk.
Asszonynak, a dolgozó, sok küzdelemmel élő középosztály asszonyának bizony nagy feladata vendéglátás. Nem csak, hogy a kellő gyakorlata nincs meg, hiszen manapság oly ritkán engedhetik meg maguknak a vendéglátást fényűzését, hanem hiányzik minden segítsége is. Sem a kellő személyzet nem áll rendelkezése, sem az anyagiakban nem bővelkedik. Mindent saját maga kell, hogy elkészítsen, és mindig szem előtt kell tartania azt, hogy ne kerüljön igen sokba. Pedig a szűkösen élő, akárhányszor nélkülöző középosztály asszonyának éppen annyi, sőt, talán még több ízlése, szép irántvaló érzéke, kulturális igénye és finomult érzése van, mint azoknak, akik két kézzel szórják a pénzt, és akiknek a vendéglátás csak annyit jelent, hogy kiadják a szakácsnak, vagy a perfekt szakácsnőnek a rendeletet, hogy ennyi és annyi személy számára ilyen meg ilyen ebédet vagy vacsorát állítson össze.
Vagy pedig betelefonálnak a Ritzbe vagy a Hungáriába, hogy a készmenüt szállítsák pontos időre a lakásra.
A terítés és kiszolgálás természetesen a személyzet dolga. A háziasszony csak megszemléli a készasztalt, itt-ott utasításokat ad, vagy megkritizál egyet-mást, s a lakoma alatt szeme intésével vagy halk szóval, előkelő gesztussal dirigálja a felszolgáló személyzetet.
A mi asszonyainknak, tanárnének, osztálytanácsosnénak, orvosnénak, ügyvédnének, nyugdíjas katonatisztnénak és a többi kolléganőknek bizony mindez csak elérhetetlen álom. Lássuk hát, hogy is csinálja az az asszony, akinek ízlése, tudása, ügyessége van, csak éppen a pénze nagyon kevés, és a háztája a mai viszonyok szerint igen egyszerű. Vacsorára kell vendégeket hívnia, ezt nem lehet elkerülni, sem tovább halasztani, annyi felé tartoznak már. A férj neve napja most a legjobb alkalom lerúni azt a sok adósságot és viszonyozni a meghívásokat. Tegyük fel azonban, hogy a tanácsosné nagysága 10 vendéget hívott meg. Ő és a férje 2, tehát összesen vannak 12-en. Szakácsné azonban nincs egy sem, csak egy mindenes Katia, aki nem tud főzni, ellenben, mint szobalánya lehetőleg ügyetlenebb.
Mi most a teendője a tanácsosné nagyságának, azon kívül, hogy az izgalomtól előre megfájdult a feje, s hamar bevett egy aszpirint?
Csak nyugalom, asszonyom. Nem szabad megijedni, sem idegeskedni. Helyes beosztással, és ha idejében lehetőleg előre elkészítéssel rendez mindent, fél annyi fáradtsággal és minden fölösleges izgalom nélkül készülhet el mindennel. Fő dolog az, hogy lehetőleg mindent előre elkészítsünk. Mert közben legyen mondva, a vendégekre nézve nincs kellemetlenebb látvány, mintha a háziasszony lót fut, és idegesen, lihegve rendezkedik. Amikor ők már megjelentek, vagy pedig a fáradtságtól kimerülve roskad le a székbe, és arcán látszik, hogy csak a legnagyobb erőfeszítéssel kényszeríti magát a nyájas csevegésre, holott gondolatai folyton ott járnak, vajon kiborul-e a parfé, vagy nem borul ki, vajon nem égeti-e oda a Katia pulykát, vajon jut-e a tortából mindenkinek, vagy igen kevésnek bizonyul majd. Nem, asszonyom, akkor inkább soha se hívjon vendégeket, ha a testi fáradtságon kívül még ilyen lelki gyötrelmekkel is kínozza magát. Ebben a tekintetben jó egy kissé bohémnak lenni, mert a túlságos pedantéria csak ártalmára van.
Nagyon ajánlatos a felszolgáló személyzetet előzetesen, alaposan kioktatni és begyakoroltatni velük, hogy a tálat mindig a vendég bal keze felől bal kézzel tartva kínálják, és úgy tartsák eléje, hogy kényelmesen vehessen belőle. A felszolgálónak sohasem szabad két kézzel megfogni a tálat, vagy éppenséggel úgy, hogy az ujjai is beleérjenek. Mindig a bal tenyere fölé helyezze a tálat, de előzőleg a tenyerére egy összehajtogatott szalvétát tegyen, így a meleg tálat is könnyen megtarthatja. Az inasnak mindig fehér cérnakesztyűt kell húznia. A szobaleány fekete ruhát viseljen csinos, fehér kötéllyel, fején fekete vagy fehér kis bóbitát. Még a legegyszerűbb polgári háznál is, ahol a szobaleánya előléptetett mindenes, vagy a vicéné unokahúgának a keresztlánya szolgál fel, kérlelhetetlen szigorúsággal ügyeljünk arra, hogy hófehér, kifogástalan tisztaságú kötélnye legyen, s a kezét előzőleg kefével, szappannal, meleg vízzel és citrommal pattyolat fehérre súrolja.
könnyebb megvédeni egy nő erényét a férfiakkal szemben, mint jó hírét a nőkkel szemben.
A legtöbb nő csak addig hisz a tükörnek, míg kellemes dolgokat mond neki.
A finom tapintat és a jó tükör mondja meg minden nőnek, hogy mi illik neki. A rózsaszín az öltözék fő részében az, ami csak a korai fiúságnak illik. Mint díszítés, szalag, stb. Azonban még tovább is megtartható. A 30-50 éves asszonyok oly drága és pompás öltözetet viselhetnek, amilyet vagyoni állapotuk megbír. Ebben a korban hamarabb megbocsátják a szélsőségeket, mint a fölötte vagy alatta állóban. Azonban erre nézve külsőjükhöz alkalmazkodjanak és arról gondoskodjanak, hogy öltözékük éppen azzal legyen összhangzó. Bizonyos pontig lehetséges a gondosan megválasztott és kiszámított öltözékkel a korosság nyomait kevésbé észrevehetővé tenni, de bizonyára nem olyan által, melyen minden áron fiatalítani igyekszünk magunkat. Azt alkalmazván, ami leginkább a fiatalságot illeti meg.
A jó ízlésnek inkább megfelel, ha egyszerű szövetű, de divatos szabású öltönyben mutatják magukat, mint ha jó szövetű, de ódivatú ruhában öltözünk. A nehéz selyemruha, mely már nem divatos, vagy már nem üde, a lejártság benyomását gyakorolja reánk, a hamis bársony, hamis csipkék, és mindaz, aminek más valamit kellene mutatni, mint ami voltak éppen, mindig a jó ízlésbe ütközik, tehát szigorúan mellőzendő. Ilyesmi épp új kellemetlenül tűnik föl, mint a hamis ékszer, mert nem szükséges ékszert viselnünk, azonban szükséges, hogy hamis ékszerrel ne alázzuk le magunkat, mert a jó társaságban hamarabb megbocsátják a még oly nagy egyszerűséget is, mint az üres, látszatra kiszámított pompát. A brilliánsok hiányát nem veszik észre senkinél sem, de az utánzatokat igen, és gúnyolódnak fölöttük.
Némely hölgy elhanyagolja házi öltözetét. Ez azonban teljesen ellenkezik a jó ízléssel. A hölgynek otthon is úgy kell öltöznie, hogy minden pillanatban látogatást fogadhasson, még pongyolája is olyan legyen, hogy legalább úgy hozzátartozói, mint saját cselédje, az idegen cselédek s hasonló egyének előtt pirulás és zavar nélkül megjelenhessék. Attól az időtől kezdve, midőn a látogatás órái veszik kezdetüket, bájosabb és rendezettebb házi öltözékben kell megjelennie, melyel természetesen a viszonyokhoz alkalmazkodik, melyek között él. Legjobb, ha ez olyan, hogy akkor sem kell megváltoztatni, ha valamely dolgokban ki kell mennie, sétára vagy bizalmas látogatásra megy.
Amint tekintettel kell lennünk öltözetünk megválasztásánál külsőnkre, úgy tekintettel legyünk korunkra is. Túl vagyunk ugyanazokon az időkön, midőn csak férjes nőknek, s általában véve csak idősebbeknek akarták megengedni, hogy selyembe, nehéz, drága szövetekbe öltözzenek. Azonban a fiatal hölgyeknek mindazonáltal a szövet és díszítésnek nagyobb egyszerűsége, könnyűsége és illatossága ajánlatos, mint az idősebbeknek. A fiatalságnak gyöngéd és üde színeihez az átlátszó, fehér, rózsa és ékszínkék szín illik, és minden, ami a természetesre, az ártatlanságra és vidámságra mutat. A fiatal leányka mindig bájosabbnak, megnyerőbbnek, sőt előkelőbbnek tűnik fel, igénytelen öltözékben, virágokkal és szalagokkal díszítve.
Szívem oly boldog, ragyog a kedvem, nincsen búra ok. Szeretek egy angyal, akiről zengek dalt, nagy a szerelmem egy hét óta tart. A haja szőke, a szeme kék, és párjam nincs. Csoda-e hát, hogy szeretem én őt, mint egy pincs. Remek egy nő roppant, amikor rám pillant, amit én érzek, el nem zeng, és semmiféle lant. Az a hellén, az a hellén, jaj, de összeillünk ő és én. Az a hellén, az a hellén, van-e jobb pofácska, nem hinném. De
össze élünk ő és én. Jaj, hol akar egy kő, hol lágy, mint a vaj. Ebben a percben még fagyosabb, mint a jég, hanem egy perccel később lángolik. Mi lehet ennek az oka, bárcsak tudhatná, idegen férfi szeme elől eldughatná. Amikor ránéz már, a hideg rögtön ráz, akinek ilyen kincse van, bolond, ha nem vigyáz, az a hellé. Az a hellé, jaj, de összeüllünk ő és én. Az a hellé, van-e jobb a fácska, nem hinném. De gyönyörű szép a pici kés alá, a karcsú derék, s a többi így tovább. Az a hellé, jaj, de összeüllünk ő és én.
Gyakran megtörténik, hogy a nők valamely természeti hibájukat el tudják titkolni. Ha ilyesmiről véletlenül tudomásunk volna, őrizzük meg a titkot, tartozunk ezzel a gyenge női nemnek, és ilyen természeti fogyatkozást mások előtt felfedezni, vagy talán gúny és élc tárgyává tenni, gyengédtelenség volna.
Hölgyek társaságában még a leglényegtelenebb dolgok iránt is tanúsítsunk figyelmet. Legérdektelenebb, s legkevésbé mulattató elbeszéléseiket vegyük úgy, mintha azok bennünket rendkívül mulattatnának. Különös erőszeretettel szoktak a nők családi ügyekről beszélni. Megbeszélik az olyan ügyeket, amelyek egy komoly férfiúnak figyelmét kikerülik. Ha ez irányban nem vagyunk képesek olyan szellemben beszélni, olyan érdekeltséggel az ügy iránt viseltetni, amilyennel az illető hölgy, akkor szerinte illetlenséget követünk el, és kegyeit nagyon nehéz lesz megnyerni. Mindig könnyebben fog az boldogulni, aki az ilyen társaságban a komoly napi kérdéseket mellőzni fogja, és a helyet inkább könnyedén cseveg, társas játékokat rendez, illő módon a nőkkel csevegni tud, egy elejtett kendő, gyűrű vagy erszény után mohón lehajlik. De ne értsük az ilyenek alatt az émelygős bókokat, vagy a kiállhatatlan tolakodást. Nem. A férfiúnak, bármilyen körülmények között van, sohasem szabad megfeledkezni arról, hogy viseletéhez műveltség, modor és méltóság illenek. Mert az értelmes, okos nő e tulajdonok szerint fogja a férfiúnak értékét meghatározni.
Az asszony épp olyan, mint a gyümölcs, ha én tépem le százszor édesebb, mint hogyha az ölembe hull magától.
A férfiak mindig készek a maguk hibáit eltagadni, a nők ellenben csak szépítik azokat.
Természetesen azok a hátrányok, melyek a nem egészen erkölcsileg szép nőkkel való társalgásból származnak, szintén jelentékenyek. Az ifjú ember a nő rabszolgájává lesz, folyton ingerli hiúságunkat, érzékiségünket elkényeztetett bánásmódra, rejtekutakra, gyengeségre és ravasságra szoktat, Azért soha sem erüljön el a férfiú annyira hölgyek társaságában, hogy azon kívül semmivel se törődjék. Keresse föl a férfi társaságokat is, mert ezáltal megerősödve erejében, jellemében nem veszti el érzékét a szép, nemes és magasztos iránt, nem válik természetévé a ravasság, színeskedés, valamint félénk tartózkodás, gyönge hajlékonyság, és mert ezáltal nem lesz oly könnyen cselszövő, asszonyos, egyoldalú, fecsekő és dicsekvő.
Apa és fiú, testvér és testvér közt lovagias eljárásnak egyáltalán nincs helye. A férj felesége és a családbeli nők természetes helyettesítője. De bármely férfi magáévá teheti bármely nő sérelmét is, ha jelenlétében sértették meg. Feltétlenül vissza kell utasítani az elégtételadást az olyan félnek, aki a párbaj szabályainak megsértése által tette magát lovagias eljárásra képtelenné. Életre, halálra való párbajt a segédnek elfogadnia nem szabad. A legszigorúbb feltételek mellett is elég a karnál a harcképtelenség, a pisztolynál az első sebesülés. Pisztolypárbajoknál a távolságot a leghosszabb lábú segéd mérje ki.
A férfi előtt az nem lehet közönyös, kivel barátkozik, társalkodik, sőt, kötelessége olyan társasághoz csatlakozni, amely neki jó hírnevet szerez. Hiába törekszik a kórhely, a részeges, a játékos és csaló titkolni szenvedélyét vétkét, a külszín nem tart sokáig. Emberismereten alapuló figyelőképesség csak hamar átlátja őket. A jó hír oda van, s mindenki kerülni fogja.
Higgy, remény, szeres, s élted, áldva lesz.
Hogy sose jár pórul, le ne mondja jórul.
...1960.
A nagypapám egy tűzoltó őrmester volt, ködörgette kackiás bajuszát. A nagymamám a szekrényében őrizgette fehér pettyes vasárnapi ruháját. Az erejénben nem folyik ősi kékvér, s a bőröm sincsen ősi kutyából. Az illemet a grundon tanultam, nem pedig a dadától. Nem születtem grófnak, de nem is baj, túlélem-e nagy csapás. Akinek nem tetszik a személyem, keressen magának más. Én nem játszom a tőzsdén, mert nincs is náluk, komornyikom sincsen, soha nem is volt. Cilindert vagy glasszékesztőt fel sem vennék, s nem iszom már csak igazi magyar bor. Még ma is vannak vérbeli kispolgárok, egy érdekli őket a családfám. Így hangzik a nékik szóló általam írt kiáltvány. Nem születtem grófnak, de nem is baj, túlélem-e nagy csapás. Tetszik a személyem, keressen magának más. Nem születtem grófnak, de nem is baj, leküzdöm a szorongást. Jöjjön, kinek így is jó vagyok, de kerüljük a tolongást. La 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 la.
Azelőtt a gyerekszobát emlegették, vagy előkelőségről beszéltek, és könyvet írtak az úriemberről. Tulajdonképpen a jó modor, az emberek közötti érintkezés választékosabb szabályait dicsérték, éles választóvonalat húzva a társadalom vagyonos és dolgozó osztályai között. Az úri szalonok külön világából kirekesztették a dolgozó embereket. Hosszú és keserves utat jelentettek a lépcsőfokok, ha valaki lentről oda feljuthatott. Ha egyáltalán feljuthatott. Később azután egyesek átestek a túlsó oldalra. A szocialista átalakulást és társadalmi fejlődést önkényesen úgy értelmezték, hogy az a fesztelenségnél is több, szabadosság az emberek egymás közti érintkezésében. Furcsa értelmezése ez a közösségi gondolatnak. Az udvariatlanságnak és modortalanságnak semmi köze a szocialista öntudathoz. Rossz modor, elhanyagolt öltözet, neveletlen beszéd, illetlenség nem bizonyít semmit, legkevésbé haladó gondolkodást.
A tánc nem csak önmagunknak és partnerünknek szerez örömet, még ha ez is a cél. Másoknak, akik nézik és gyönyörködve követik jókedvű párok hajlékony ritmusát a csillogó parketten, a nézőknek is élvezetet jelent. Ne roncsuk ezért sem a magunk, sem a többiek örömét, hogy ízléstelen és illetlen akrobatikával, valahonnan messze tengeren túlról importált mozdulatokkal tüntetünk kellemes és vonzó tánclépések helyett. Senki sem akar tilomfát állítani a jókedvű fiatalság életkedve elé, mégis ami néha tánctermekben és táncos összejöveteleken itt-ott látható, az sem táncnak, sem gyönyörködtető látványnak nem nevezhető. Pedig a tánc valójában nemesíti és finomítja a modort és viselkedést. Tánctanulás közben szerzi meg legkönnyebben az ifjúság az úgynevezett sliffet, a társasági érintkezés kellemes és hangulatos formáit. Nem csak a testi rugalmasság és tapintatos fellépés fejlődik ott, megszűnik a félénkség és bizonytalanság is, amely sok embernél akadályt jelent a társaságban.
Persze a tánciskola ne adjon alkalmat a gyerekeknek, hogy jó modor helyett, éppen ellenkezőleg gátlástalan magatartáshoz szokjanak. Ne öltöztessük a tánciskolai órákra feltűnő kikészítéselőket, hogy ruhájukkal fölülmúlják a többieket. Azt se engedjük, hogy csitri leányokat zsenge fiatalurak kísérő nélkül vezessék a táncórára, vagy mulatság után egyedül szállítsák haza. A tánciskoláknak udvarias emberré alakító és finomító szerepét a gyereknevelésnél a sport mellett ne hanyagoljuk el, mert erősíti és kecsessé formálja a fiatal szervezetet, ugyanakkor pedig jó irányban befolyásolja a kedélyvilágát.
Egykori illemtanok szerint borravalót feltűnően átnyújtani nem illik.
meg kell tartani az ügylet titokzatos voltának illúzióját. Hogy miért? Nem szabad megszégyeníteni azt a szerencsétlent. Azt a szerencsétlent ma dolgozótársunknak hívják, és mi mégis, mint egy véletlenül csúsztatjuk kézből kézbe, vagy zsebből zsebbe a neki szánt összeget, nehogy megalázzunk egy velünk egyenjogú magyar állampolgárt. Ám ha az illető szégyelli, megalázónak tartja, akkor miért provokálja, hipnotizálja ki a pénztárcánkból? Tehát nyíltan adhatjuk a borravalót, és az, aki kapja, az köszönje meg, ugyancsak nyíltan. A nyílt borravalót is lehet szerényen átnyújtani. Ha olyan egyénnel, akivel rendszeres borravaló adási viszonylatban állunk, szolgálaton kívül, civilben találkozunk, ne menjünk el úgy mellette, mint egy ismeretlen, sőt, üdvözöljük őt előre. És ha fodrászunkról kiderül, hogy családi háznak álcázott saját villája van, és filmsztár külsejű neje, ne lepődjünk meg, legfeljebb gondolkozzunk el azon, hogy kell-e nekünk mindezekhez hozzájárulnunk.
Ha már itt tartunk, ne sértsük meg soha STK orvosunkat azzal, hogy borítékot nyomunk a kezébe. De ha magánorvosunkat felkeressük, nyugodtan és nyíltan kérdezzük meg tőle, épp úgy, mint az ügyvédtől. Mivel tartozom? Mert ha a mi elképzelésünk szerint csúsztatjuk a doktor zsebébe a pénzt, helytelenül járunk el. Ezzel ugyanis megsértjük. Borravalóként kezeljük a honoráriumot, s netán kevesebbet adunk, mint amennyit ő felszámított volna. Itt jegyezzük meg, a kevésbé díszes papírpénznek feltétlenül jobban fog örülni, mint ha ízlésének meg nem felelő díványpárnát vagy goblenképet, esetleg orvost ábrázoló festményt kapna tőlünk ajándékba.
Magammal viszem a tekintetet, hajadnak színét az emlékedet, a pohár szélén az ajkad nyomát, csókjaid ízét a két szemednek fénylő mosolyát. Magammal viszem a mozdulatot, ahogyan ölelt két gyöngét karod. Magammal viszem a szíved lázas ritmusát, nékem dobogjon egy élten át.
A legnagyobb és legbosszantóbb modortalanság levegőnek nézni a vevőt, ügyfelet kuncsaftot, s a jelenlétében tárgyalni meg a munkatársunk Irénke felháborító viselkedését, kartársunk Vilmos szerte ágazó szerelmi életét, vagy bármit, ami nem tartozik őre el. Erre akkor sincs mentség, ha a vitába a vevőt, ügyfelet és kuncsaftot is bevonjuk, hozzáintézvén a szónoki kérdést. Hát tehet ilyet egy három gyermekes családapa, aki ifjú korában bicikli bajnok volt? Azzal se tudunk egyetérteni, ha a vevő tízdek a kenőmájas iránti igényét családi élete intimitásaival indokolja. Imigyen. Férjem nem eszi a párizsit, nagyon igényes. Az anyja szoktatta így. De miért is vág fel az, aki csak 2000-et keres? Ezt is az anyjától tanulta. A közvetlenségnek is van határa. Bár volna. Vendéglátóipari üzemekben különösen elterjedt szórakozás, a vendég orra előtt veszekedni. Azt a maszek tulajdonost szeretnénk látni, aki ezt eltűrte volna.
Minden életre való társadalmi közösség a családi közösségre épül. Az onnan induló érzületek kivetítődnek az egészre. napjaink nagy részét, nők és férfiak egyaránt, házon kívül munkában töltjük. Dolgozó nők és dolgozó férfiak harmonikus otthoni együttlétéből származik a varázserő, amely átsegít az élet számtalan nehézségén, és feletteti a külvilág apró-nagyobb tűszúrásait. Micsoda eltévejedés és igazságtalanság, ha valaki másút szerzett egyéni kellemetlenségek, visszafojtott indulatok ellenhatásaként odahaza keres kivezető szelepet. Az otthon kellemes hangulatának kialakításában leginkább a háziasszonyé a vezető szerep, az édesanya és a feleség türelme, megértése és nagyobb alkalmazkodó képessége mutat követendő példát, amelyet csak előzékenységgel és szívélyességgel lehet viszonozni.
Soha rosszabb ne legyen, csak is olyan, amilyen. Nekem ez a mai álláspontom. Noszon le is kopogom, soha rosszabb ne legyen, csak is olyan, amilyen. Hiszen valljuk be, hogy nincs más gondom, csak te és a szerelem. Veled kell júliusba strandra járni, februárba korcsolyázni, csúszni és italkapon. Veled kell május este rendezvúzni, csúfdolózva összebújni egy kicsi padon. Kellemes a szeretem, egyre jobban szeretem. Az se rossz, amikor csókolsz engem, soha rosszabb ne legyen. Veled kell júliusba strandra járni, februárba korcsolyázni, csúszni sírdalpakon. Veled kell május este rendezvúzni, súgdolva összebújni egy kicsi padon. Kellemes a szeretem, egyre jobban szeretem. Az se rossz, amikor csókolsz engem. Soha rosszabb ne legyen, soha rosszabb ne legyen. Csak is olyan, amilyen.
Nagyságos asszonyom, kuglófasz?
Kedves hallgató! Összeállítást hallott az 1920-as és az 1960-as évek illemtanából. A szemelvényeket válogattuk. Szabó István Andor, Az úriember, a jó társaság szabályai, Méhes András társalgó, Fedor Ágnes, Kovács Judit, Osváth Katalin, Vidám illemtan, dr. Récei Ferenc, Pekári Dagmar, Gondi Ferenc, Etikett társasélet protokoll című alkotásaiból. Igyekeztünk bemutatni, mindössze néhány évtized alatt mekkora változáson estünk át az illem terén is. Csodá hát, hogy most itt tartunk. Mert ami mostanában folyik, arról jobb nem beszélni.
Szereplők:
Bíró Zsolt,
Csorba Judit,
Csúcs Mónika,
Geszti Zsófia,
Grüncejz Zsuzsi,
Halák Emese,
Hajós Vera,
Kajtár Vera,
Lakatos Gabriella,
Magyar Ádám,
Súlyok Anna,
Szabó Béla István.
Zenei szerkesztő:
Magyar Ádám.
Rendezte:
Cap Ágnes.
készült a Civil Rádióban 2008. decemberében.